Naprakész. Szerkeszti Kis Csaba.
Kedden délután 5 óra 13 perckor nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A mai Naprakész műsorban gazdaságról és pénzügyi kérdésekről lesz szó. Jeles vendégünk van a műsorban. Lakatos Péter közgazdász, az Állami Számvevőszék tanácsos a személyében, akit tisztelettel köszöntök. Jó napot kívánok!
Köszöntöm a rádió hallgatókat!
Tisztelt Lakatos Péter, mielőtt belevágnánk a beszélgetés lényegébe, engedje meg, hogy elmondjam a hallgatók számára az elérhetőségeket. Telefonszámaink a 0265 22 20 22-es és 0365 42 44 34-es. SMS-eket a 0740 274 165-ös számon fogadunk, és e-mail címünk is él, igaz, hogy a tisztelt hallgatók nem igazán használták az utóbbi időben. naprakész@marosvásárhelyiradio.ro. Most engedjen meg egy kicsi beharangozóképpen, hogy mondjam el a hallgatók számára azt, hogy amikor a tegnap este egyeztettük ezt a mai beszélgetést, akkor azt kérdeztem öntől, hogy hát tisztelt Lakatos Péter, olyan jól áll jelen pillanatban Románia, hogy ránk fog ömleni a mézes bödön, és erre az ön válasza az volt, hogy lehet, hogy ránk ömlik, de jó lesz munkavédelmi sisakot használni, mert lehet, hogy üres bödön fog minket kupán vágni. Nos, picit viccesen a bevezetőt így formáltam, de végső soron mindenkit megdöbbentett az a statisztikai adat, amelyet az első negyed év után hozott nyilvánosságra az Országos Statisztikai Hivatal, miszerint Románia teljesített az Európai Unióban a legjobban, mégpedig 5,7%-os bruttó gazdasági növekedéssel. Mennyire lehet ezt komolyan venni, mennyiben igaz ez, mi van a háttérben, és hogyan kell egyáltalán kezelni ezt az óriási gazdasági növekedést?
Hát mindenképpen óvatosan kell kezelni. Ezelőtt egy pár hónappal beszélgettünk, és megmondom őszintén, azóta a fejemben inkább csak pessimistább gondolatok kerültek előtérbe. Gyakorlatilag arról van szó, hogy tényleg Európai Uniós szinten a romániai 5,2%-os bruttó hazai össztermék növekedés kiválónak mondható. Viszont mindennek van árnyoldala is. Ez a növekedés a belső fogyasztás számlájára írható. Nem lenne ez önmagában rossz dolog. Tehát az, hogy növekszik a belső fogyasztás, az nem egy rossz dolog. De ha csak attól növekszik a gazdaság, hogy a belső fogyasztás nő, és itt akkor mondanák két másik számot, nőtt nagymértékben az import. Tehát hiába nőtt az export is, de nem nőtt olyan mértékben, mint az import. Például eredetileg az előirányzat, tehát a prognózis alapján 7,3%-ról, tehát akkora export növekedést irányoztak elő, 8,1% lett. Ez így jó, igen ám, de az import 11,5%-ról 12,4%-ra nőtt, magyarán mondva a kereskedelmi mérleg hiánya tovább nőtt. És ez az a gond, az lej euró árfolyam enyhén szólva rossz alakulásával egyetembe, ami mondjuk úgy sötétebb felhőket hoz a gazdaság egére, és ha ehhez még hozzáveszünk azt, hogy azzal dicsekednek most egyes közgazdászok közük a pénzügyminiszter is, hogy jelen pillanatban úgy néz ki, hogy az első fél év végére nem lesz költségvetési hiány, sőt, enyhe többletet fog elkönyvelni az állami költségvetés. De első hallásra mindenkinek jónak tűnik, és azt mondja, hogy hú, hát ez szuper, hát nem hiány, hanem enyhe többlet lesz. Igen, de ez onnan ered, hogy elmaradtak a beruházások, tehát gyakorlatilag aláássuk a következő évi és utána következő egy-két évi növekedés esélyeit. Tehát minden közgazdász óvatosan kezeli úgy általában a dolgokat, és azt mondja, hogy a növekedésnek fenntarthatónak kell lenni. Tehát jövőre is növekedjünk, és utána is, és hogyha lehet, 4%-ot meghaladó mértékben. Na, itt van a gond. Most 5,2%, de nem lehet ezt a belső fogyasztás növekedésével a végtelenségig fokozni. Ezért van az, hogy egyre komolyabb figyelmeztetéseket kapunk a valuta alaptól, az Európai Bizottságtól, akik szerint ez oda fog visszaütni, hogy nagyobb lesz a hiány már az év végén, és jövőre is, mint 3%, amit az Európai Unió aránylag komolyan vesz.
Egyéb iránt picit visszamennék az időben, ha megengedi, mert hogy ezek a bizonyos figyelmeztetések már az év elején is elhangzottak. Tehát senki nem hitte azt, legyen az hazai közgazdásztársaság vagy nemzetközi fórumok, akik felügyelik ezt az ágazatot, hogy Románia ilyen jól teljesít. Na már most, ahogy ön is mondta, főleg a szolgáltatásoknak a emelkedése javára írható ez a gazdasági növekedés. Viszont maga a Szociáldemokrata párt elnöke is, Liviu Dragnea is azzal vádolta Brüsszelt, hogy kettős mércét alkalmaz, és hát ugyebár a költségvetési deficit kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy bezzeg a fejlett államok, és talán, ha jól emlékszem, Franciaországgal példálozott, azok soha nem részesülnek ilyen fenyegetésbe, annak ellenére, hogy állandóan a 3%-os küszöböt azt túllépik. Van-e ellentmondás, van-e egyáltalán jogos alapja a pártelnöknek és maguknak a politikusoknak, hogy optimisták legyenek, vagy pedig hát ez úgymond a program, a kormányprogramnak a része?
Hát ez a klasszikus félig telt pohár esete, amikor vagy azt mondom, hogy ez a pohár félig van tele, vagy azt mondom, hogy félig üres. Most például azt mondjuk, hogy nagyon jól teljesít a román gazdaság, 5,2%-ban fejlőd. Igaz. De nézzük meg azt is, hogy az export a bruttó hazai össztermékeknek egy harmadát teszi ki, miközben az európai átlag 54%. Vagyis azt mutatja, hogy még nem vagyunk olyan versenyképes termelői helyzetben, hogy több mint 50%-ot tudjunk exportálni. A bruttó hazai össztermék növekedését valóban a szolgáltatások és az ipar, főképpen az autógyártó ipar idézte elő. Ez szép és jó, viszont kellenének, és az Unió erre is felhívja a figyelmet, a közberuházások, amelyek aztán a továbbiakban segítik a gazdaság fejlődését. Abba a Dragneának van igaza, hogy bizonyos fizetés emeléseket, a minimál bér növekedését is meg kell, be kell tervezni, és meg kell hozni az erre vonatkozó jogszabályokat, mert a romániai bérek azért eléggé el vannak maradva az Európai Uniós, nem csak az átlagtól, hanem az Európai Unióba csatlakozott volt szocialista országokhoz képest is. Tehát több mindent kellene egyszerre tenni, a probléma ott van, hogy miképpen helyezzük ezeket megfelelő sorrendbe a valuta alap. Egyet kér, a pont kormányon levő politikusok máshol látják a megoldást, össze kellene ezt ötvözni, megállapítani egy prioritási sorrendet, és az alapján dolgozni. A legnagyobb probléma, még egyszer mondom, az Európai Uniós pénzek lehívásának szinte nullához közelítő mértéke 2017 első fél évében. Itt van az egyik nagy probléma, a másik ezzel egyenes arányba, tehát a beruházások nem indultak el olyan mértékben, ahogy az elvárható lenne.
Sőt, olyannyira, hogy a közvetlen külföldi beruházások jelentősen visszaestek a tavalyi évhez képest, mégis Románia ilyen jó mutatókat produkált. Hol van itt az ellentmondás, ha van egyáltalán ellentmondás?
Hát nincs ellentmondás, mert még egyszer az Európai Unió államai most már egyesítették azokat a statisztikai eljárásokat, amelyek alapján készülnek a különböző kimutatások a gazdaságról, és általában a szociális és gazdasági kérdésekről. Tehát itt most már nem az a helyzet van, mint annak idején, ha a kedves rádióhallgatók visszaemlékeznek, Görögország meghamisította a statisztikai kimutatásokat, és más országok esetében is volt erre bőven példa, Romániában is, még a régebbi időkben. Most már megvan az egységes eljárás, hogy hogy számítják a hiányt, a költségvetési deficitet. Sok minden a strukturális hiány, tehát ilyen szempontból a számoknak lehet hinni. A gond ott van, amikor a növekedés nem teljesen egészséges növekedés, tehát olyan furán hangzik ez, hogy hát bővül a gazdaság az országnak, és azt mondjuk erre, hogy jó, de hát nem a legjobb módon történik ez a növekedés, ezt másképp is elő lehetne, vagy másképp kellene előidézni.
Akkor arra kérem önt, hogy, próbáljuk átláthatóvá tenni ezt az egész helyzetet, mert meg vagyok győződve róla, hogy a hallgatók nagy része az újságot olvasó, vagy különböző hírforrásokból tájékozódó ember az csak így kapkodja a fejét a hírek kapcsán. És hát vegyük azt a példázatot, hogy azt állítják, és ön is alátámasztja, hogy a külföldi befektetések, közvetlen befektetések mértéke csökken. Viszont ha a nagyobb városok mellett az ember elhalad, legyen például Nagyvárad, az ön szülővárosa, vagy lakhelye. Igen. Akkor azt veszi észre az ember, hogy a különböző létesítmények, most már lassan Fugyivásárhelynél vannak, tehát annyira azt a Nagyvárad és Fugyivásárhely közötti területet teljesen beépítik. Ugyanez van, ezt tapasztaltam a közelmúltban Zilah környékén. Mondjuk itt Marosvásárhely, ez különleges eset, mert itt nálunk azért nehezebben mozognak a vizek, de olvasom azt is, hogy például a tavalyi évi statisztikában felzárkóznak a székelyföldi megyék, már mint elsősorban Hargita és Kovászna megye, azok a megyék, amelyek éveken keresztül levoltak úgymond nézve központilag, hogy a legszegényebb megyék, mit akarnak ezek az emberek ott autonómiát, mert éhen halnak, stb. És a mutatók egészen mást produkálnak 2016-ra visszamenően. Tehát hol van, így első látásra ellentmondás van ebben, akkor végül is hol van az igazság, tisztelt Lakatos Péter, hogy fejlődnek, úgymond ipari parkok létesülnek, a városok terjeszkednek, különböző létesítmények épülnek, és mégis a közvetlen befektetések mértéke csökken.
Most ez egyrészt annak is tulajdonítható, hogyha az ember nem jár nap mint nap ott el. Tehát mondjuk ezelőtt egy évvel járt valaki a Kolozsvár-Nagyvárad útvonalon, egyenesen a határig mondjuk, akkor most tényleg azt veszi észre, amit ön mondott, hogy hogy megjelentek újabb és újabb épületek, hol autószalonok, hol ipari feldolgozó üzemek, például Nagyvárad és a határ között, főképpen ilyen számítógép alkatrészek és hasonló elég magas technológiát képviselő vagy alkalmazó üzemek, de ha a tendenciát nézzük, és a számokat, például 2016. január-áprilisában, tehát az első 4 hónapban, a tőkeberuházás Romániában 2,5 milliárd lej volt. Ez még a 2015-ös fejlődés, mondjuk úgy, utórezgése. Igen ám, de 2017. január és áprilisában ez már csak 1,8 milliárd lej tőkeberuházás volt, ami 28,4%-os csökkenést jelent. Tehát a tendencia az, ami a gazdaság esetében minden elemzésnél mérvadó. Amikor a valuta alap, a Világbank elemzi a gazdaság perspektíváit Romániában, mit lát? Azt látja, hogy a kormányprogramban például jövő évre is különböző könnyítések vannak beígérve, mint például a társadalombiztosítás területén a különböző hozzájárulások számát lecsökkentik 2-re, ami azt jelenti, hogy a jelenlegi 39,25%-ból marad 35%, ami egészségügyi és nyugdíj alap hozzájárulás lesz. A kormányprogramban az is szerepel, hogy a profit, a jövedelemadó lecsökkenjen 16-ról 10%-ra. Mindezeket figyelembe véve azt mondja az említett két intézmény, tehát a Valuta Alap meg a Világbank és az Európai Bizottság is, hogy ez oda fog vezetni, hogy Romániában a hiány az 3,5-3,7% lesz jövőre. Erre mit válaszol a pénzügyminiszter? A pénzügyminiszter azt mondja, és ez szerepel tulajdonképpen az ön által említett levélben is, hogy igen, de a Valuta Alap és a Világbank és az Európai Bizottság nem vették figyelembe a fizetésemelések hatására élénkülő gazdaságot, az ebből származó plusz bevételeket, amelyek gyakorlatilag ellensúlyozzák ezeket a kiadásokat. Eddig minden szép és jó, és akkor jövök mondjuk én is, és úgy félig halkan jegyzem meg, hogy lesz egy kis probléma jövőre, ha mégis ragaszkodnak foggal körömmel az úgynevezett családi jövedelemadó, igaz, hogy itt nem családra, hanem gazdaságra vetítik ki, de ez család értendő alatta, mert azt már nem fogják az emberek 2018 márciusáig fizetni, hanem majd illetve 2018 folyamán fizetni, legyünk pontosabbak, mert a helyi adók az egy más kategória, azt mindenki siet márciusig kifizetni, hogy annak az 5-10%-os engedménynek vegye hasznát, de a többi adót majd csak 2019 májusáig kell kifizetni, tehát keletkezik egy bizonyos űr az állam költségvetésében. Erre mondja megint a pénzügyminiszter, jó, de erre tartalékolunk, az állami kincstárnak megvan erre a fedezete. Most itt a kérdés az, hogy biztos minden úgy fog alakulni pozitívan, ahogy a pénzügyminiszter és a kormány látja jelen pillanatban, vagy minden olyan negatívan fog alakulni, ahogy a Világbank, Valuta Alap, Európai Bizottság előrejelzi. Remélem legalábbis, hogy középúton lesz az igazság, de a problémát még mindig ott látom, hogy a fenntartható fejlődés érdekében a beruházásokat kellene nagyon gyorsan elkezdeni.
Helyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig 17 óra 32 perckor a Naprakész műsort hallgatják. Vendégünk ma a műsorban Lakatos Péter közgazdász, az állami számvevőszék tanácsosa, és eddig arról volt szó a műsorban, hogy milyen gazdasági háttere van mindannak, hogy Románia az első negyedében ilyen szenzációsan teljesített, Európai Unió szinten első helyen, ami nem jellemző egyébként első kategóriákban, és hogy mi ennek az alapja, mi a háttere. De tisztelt Lakatos Péter, az embert, az embereket elsősorban az érdekli, hogy hát gazdaság ide, gazdaság oda, politika ide, politika oda, nekünk, mint egyéneknek, mi hasznunk van egyáltalán mindebből? Mondjuk itt Erdélyben megint felemás kezd lenni a helyzet, mert hosszú idő után kezd a mérleg nyelve átbillenni a Bukarest központúságból az erdélyi megyékbe, és elsősorban Kolozsvár irányába, a gazdasági fejlődés szempontjából. De továbbra sincs autópályánk, továbbra is egy szekér gyorsabban halad, mint egy tehervonat, ezt az egyik kollégája mesélte el, statisztikai adat van erről, infrastruktúrális beruházások katasztrofálisak, az utak rosszak, a túlzsúfoltság egyre elviselhetetlenebb, szóval ez a helyzet, és megint nagy a szakadék a statisztikai adatok és a valós helyzet között. Miért?
Hát a szakadék nem a statisztikai adatok és a valós helyzet között van, én inkább pontosítanék. A szakadék az elvárások és a valós helyzet között, mert a statisztikai adatokból is kiderül szépen és világosan, hogy például Konstanca és Arad között egy tehervonat, ami árut szállít, 7 napig megy. 7. napig. Ma láttam ezt a megdöbbentő adatot. Ilyen körülmények között, és tekintetbe véve az autópályák hiányát, illetve a zsúfolt utakat, hát múlt héten 9,5 órába került autóval hazamenni Bukarestből Nagyváradra. Tehát vannak ilyen mindennapot keserítő dolgok. De ha azt nézem, hogy azért az utak minősége az utóbbi időben kezdett feljavulni, hogy Brassónál az elkerülő utat végre megépítették, és legalább nem kell keresztül vergődni Brassón, aki Bukarestben mondjuk Kolozsvár fele megy. Ezek azok a pozitívumok, amelyekből sokkal több kellene, de ehhez beruházások szükségesek. Azt az emberek, hogy jobban érezzék magukat, bizonyos szempontból jobban is érzik, mert látszik, hogy többet költenek. Innen van a belső kereslet növekedése által generált gazdasági növekedés. Tehát ha ezt a részét nézzük a statisztikai adatoknak, itt nincs ellentmondás. Azt viszont ott van az ellentmondás, hogy gyorsabb változásokat, nagyobb léptékű infrastruktúrális fejlesztéseket szeretnénk, és mindenki vidéken, hogy ne egy bihari vagy Szilágy megyei faluban, ne az legyen az első probléma, hogy szabadidő parkot létesítsenek, hanem a víz és csatornázást oldják meg, fejezzék már be egyszer, vagy jó minőségű ivóvízhez jussanak a vidéki lakosok is, hogy legyenek aszfaltozva az utcák. Tehát más típusú beruházásokra kellene költeni az uniós pénzeket, nem elsősorban tornatermekre, bár azok is szükségesek, főleg ott, ahol iskola is van a közelben, tehát hogy a tanulók egészségesen, a gyerekek egészségesen fejlődjenek. És úszómedencékre is szükség van, de megint a prioritást kell meghatározni, és azt megoldani, hogy az uniós pénzekből épülő beruházások minél hamarabb induljanak el. A közbeszerzési eljárások törvénye megváltozott. Ígéret szerint egyszerűsödött. Most azt szeretnénk látni, hogy a kormány kiírja minél hamarabb azokat a lehetőségeket, ahova benyújtani a pályázatokat, tehát a különböző programokat, és hogy azt a hatóságot, amelyik menedzseli ezeket a programokat, és elbírálja, ezeket minél hamarabb autorizálják, tehát hogy hogy engedélyképesek legyenek maguk az elbíráló hatóságok, mert hiába indulnának meg a beruházások, mondjuk valaki, vagy egy cég, vagy egy önkormányzat vesz fel hitelt, már amennyire vehet jó feltételek között, de ha elkezdi a beruházást, az elszámolást nem tudja megcsinálni, és az uniós pénzek nem jönnek addig, ameddig ez a hatóság nem látja el kézjegyével a kimutatásokat, és nem küldi el a számlákat az Európai Unióhoz.
Hát igen, ezzel mindig is baj volt, amióta csak az Európai Uniós családnak a tagjai vagyunk, és én még annyit tennék hozzá csendben, mert ezt is olvastam a közelmúltban, hogy mindazon pályázatok, amelyeket Románia hivatalosan le is tesz, az több ezernyi oldalból áll, több száz aláírással, míg minden részlegen átmegy, és Románia azon országok közé tartozik, itt megint hátul vagyunk, amelyek nem használják az online elektronikus pályázási módszereket, ezt sérelmezik Brüsszelben is eléggé látványosan.
És aki szóba hozta, itt azért az ember nem tud egy kis, hogy úgy mondjam, iróniát nem elhelyezni, az a Román Uniós biztos Corina Crețu. És hogy Románia ellentmondásos ország ilyen szempontból az egyik legfejlettebb volt szocialista ország, ami a számító, tehát az IT-t, a számítógép itart és programozást illeti. Tehát Románia ilyen tekintetben Európában elöljár. És mégis a hivatali bürokrácia tovább burjánzik, ebben ennek vannak objektív és szubjektív okai is, ugyanis nagyon sok esetben az úgynevezett hivatali visszaéléstől való vágyának, a hivatali visszaélés vágyától való félelem miatt mindenki még egy plusz aláírást kell keressen, vagy kérjen, még egy feljebb való is írja alá, és így jutunk el, hogy egy januárban, februárban elkezdődött licitnél, tendernél, tehát kiírásnál, május-júniusban még mindig ott vagyunk, hogy fellebbezéseket tárgyal a megfelelő hatóság, mert senki nem meri vállalni a felelősséget.
Egyéb iránt történt jogszabálymódosítás is a pénzügyi felügyelet területén. Volt korábban az az igencsak drákói szigor, hogy ahogy akár egy kis vállalkozást is valami minimális rendellenességgel elkaptak, akkor ment a büntetés. Na most ezen a területen is változás történt. Ha minden igaz, tehát nem minden kihágásért, enyhe kihágásért következik pénzbüntetés. Ezen a területen, mert tudomásom szerint ön a parlamenttel való kapcsolattartásnak is a jeles személyisége. Mi történt, milyen változás van, és ha megjelenik az adó ellenőr, akkor mire kell számítani?
Tehát, ha jól tudom, az elmúlt héten, vagy ezelőtt két héttel a kormány első olvasatban elfogadta ezt az úgynevezett megelőzés törvényt, a legea prevenciét, és ezt nagy valószínűséggel, sürgősségi eljárással fogja a kormány benyújtani a parlamentnek, tehát fogja kérni a sürgősségi eljárást, vagy adott esetben sürgősségi rendelettel fogja elfogadni. Itt nagyon komoly előrelépés lesz, hogyha ezt kihirdetik és életbe lép, mert főképpen a kis és magánvállalkozók, az úgynevezett PFA-sok esetében nagyon gyakori volt, hogy kiszállt az ellenőr és ránézésre mondta, hogy hát itt minimum 500 lei büntetés, mert hogyha nem, akkor mindent ellenőrizés, akkor több jön ki, és ilyenkor aztán higgyék el, hogy a gyakorlatban így működött. Az illető kis vállalkozó inkább kifizette azt az 500 lejt, mert attól félt, hogy hát, ha még valamit talál a pluszba is, akkor az neki sokkal többe kerül, mert olyan bonyolult az adótörvénykönyv, és ezt tanúsíthatom, hogy nagyon nehéz mindent tudni, nem annyira betartani, mint inkább tudni nehéz, és nagyon jó könyvelő kell legyen az, aki napra kész ezekben a kérdésekben. Tehát ez az előírás, ez a törvény tervezet, amiből aztán, ha reméljük, minél hamarabb törvény lesz, azt mondja, hogy első alkalommal ne büntes, ne legyen pénzbeli büntetés, hanem az illető ellenőr mondja meg, hogy mik a hibák, adjon rá egy bizonyos időt, amennyi alatt ezt lehet korrigálni. Természetesen ez nem vonatkozik olyan esetekre, amikor bizonyítottan csalás, lopás, sikasztás történik, mert az nem ez a kategória, hanem az eddig az eddigi jegyzőkönyvekben felelhető hiányosságok nem azonnali büntetése a cél.
Ez mindenképpen pozitívum, de hát sajnos van negatívum is. Ezt egy pár perc múlva majd vegyük górcső alá. Azt még megkérdezném öntől, hogy minden jól megy, legalábbis úgy tűnik a felszínen, és hamarosan egy bő hónap múlva költségvetés kiegészítés lesz. Na már most be van ígérve július 1-től a nyugdíjpont növekedés, itt még tart a vita, de egyes kategóriák részére a bértörvénynek, ha átmegy mindkét házon, akkor annak a kihatásai is érezhetőek lesznek. Tehát mindenképpen azt el kell ismerni, hogy ebben az évben, 2017-ben azért juttatásokban többen részesültek. Várható-e további ilyen fejlesztés, ha, merjük remélni, nem úgy, mint a tavaly, az első fél év után, pozitív lesz a költségvetés kiegészítés?
Hát itt, ami várható, az az, hogy a kormány foggal körömmel ragaszkodik a kormányprogramban már eldöntött célok megvalósításához. Tehát a nyugdíjpont növelése, a különböző például az orvosok egészségügyi alkalmazottak fizetésének növelése, ehhez mindenképpen ragaszkodni fog, és ez meg is történik. A parlamentben a szenátus megtavaszta az új egységes bértörvény tervezetét, azon most a képviselőházban dolgozik a munkaügyi bizottság. Szerintem ma este is 11-ig fognak dolgozni, a tegnap este is 11-ig dolgoztak, és jövő héten véglegesíti a képviselőház, amelyik döntőház ebben az esetben. Az államelnök már sietett a tegnap bejelenteni, hogy nem fogja visszaküldeni meggondolásra a parlamentnek ezt a törvényt, mert a kormányzó párt kezdeményezte, és viselje elő a következményeit, illetve feleljen ő annak betartásáért. Szerintem az ellenzéki pártok sem fogják alkotmánybíróságon megtámadni, mert ez egy olyan típusú törvény, amit nem érdemes alkotmánybíróságon megtámadni, de mondjuk úgy, hogy ezt nem lehet teljesen kizárni. A problémát jelen pillanatban az jelenti, hogy bizonyos kategóriák esetében vannak elégedetlenségek, ezeknek az orvoslása milyen összeget feltételez pluszba az eredetileg 32 milliárdra satszolt összeghez képest. Ezt a pénzügyminisztérium jövő hétre kell kiszámolja, és ennek függvényében lehet olyan eset, ami azt fogja eredményezni, hogy a már a szenátuson átment pozitív kezdeményezésekből is vissza fognak venni egy keveset vagy valamennyit. De ezeket a dolgokat a kormány meg fogja csinálni, mert különben teljesen hiteltelen lesz. Még egyszer mondom, a gondot az jelenti, hogy azért, hogy a az Európai Unió fele is jó arcot mutasson, és a költségvetési hiány ne haladja meg a 3%-ot, attól félek, hogy ezt a beruházások elmaradása, levágásával fogják elérni, és itt van nekem a fájdalmam, én azt mondanám, hogy legyen inkább 3,9% a hiány, de menjenek a beruházások. Itt ebben a kérdésben nem tudom, hogy hogy fog dönteni a kormány. Ha így dönt, akkor lesz költségvetési kiegészítés júliusban, pluszba. Tehát ha vállalja az unió fele a nagyobb hiánycélt, az eredetihez képest nagyobbat, ha nem, akkor nagyon félek attól, hogy költségvetés, pozitív költségvetés kiegészítés nem lesz júliusban.
Vegyük a pozitív oldalát. Ne a negatív oldalát, hát ha csoda történik, mert hogy eddig a kormány és a kormányzó pártok minden egyes jóslata bevált, és tartják is magukat a kormányprogramhoz, hát ha a bérek és a nyugdíjak kiegészítése is megvalósul.
Az mindenképpen meg fog valósulni.
Ön viszont egy nagyon kényes kérdésre hívta fel a figyelmemet, amely kevesebb népszerűséget kap, de napirenden van, úgy a sajtó már megszellőztette, sokat nem foglalkozott vele érdekes módon, valószínűleg, hogy annyira kényes a dolog, mégpedig a párt finanszírozás kérdéséről van szó. Mit kell tudni mindenről, tisztelt Lakatos Péter, és a hivatalos szerveknek a górcsővében mennyire van benne ez a témakör?
Hát most minden más napirenden van, holott ez 2016-ban történt, tehát 2017-ben történnek az elszámolások. Ez egy novum Románia 90 utáni történetében. Érdekes módon most mindenki azt kutatja, hogy 2009-ben hogy is volt az államelnök választás, és voltak-e visszaélések, vagy sem. De azt mindenki tudomásul veszi, és el is ismeri, hogy a pártfinanszírozás területén óriási korrupció volt. Azt senki se kétli, mindenki elismeri, igaz, hogy mindenki másra mutat, hogy más csinálta. Na most 2016-ban jött az első olyan pártfinanszírozási törvény, amely azt mondta, hogy megszab egy felső határt, hogy mennyit lehet költeni egy helyhatósági választáson, egy parlamenti választáson, egy helyi tanácsos, egy polgármester, vagy egy képviselő, vagy egy szenátor megválasztására. Erre nem adott az állam előre pénzt az illető politikai alakulatoknak, hanem azt mondta, hogy eddig a határig elmehettek, aki 3%-nál több szavazatot tud összeszedni, annak visszatérítem azt, ami az elszámolásokból kiderül, hogy jogos. Tehát amit tudnak bizonyítani számlákkal, főképpen szerződésekkel, és a többi. És akkor nem tudom miért, de senki se vette magának a fáradtságot, hogy nézze meg a következő összefüggést. Ez a pártfinanszírozási törvény egy és fél hónappal a helyhatósági választások előtt lett elfogadva, akkor fogadta el a parlament, és nézzük meg, miképpen történtek az utólag az elszámolások, milyen arányba kaptak vissza a pártok abból az összegből, amit elköltöttek, mondom, aminek a felső határa törvényileg meghatározott. Vegyük például a szociáldemokrata pártot, amelyik a helyhatósági választások után 98,9%-át kapta vissza az elköltött összegnek. A Demokrata, az Allianza Liberális Demokrácilor, tehát a demokraták és a liberálisok pártja, az visszakapott 94,1%-ot. Érdekes módon az RMDS 80%-ot kapott vissza a helyhatóságinál. Ennél rosszabbul szerepelt a, az USERE, a
USEB akkor a helyhatóságon.
Az USERE, az USEB volt a helyhatóságnál, amelyik nem kapott vissza csak 77,8%-ot. A parlamenti választásokra, amelyek körülbelül egy olyan fél évvel, 5 hónappal később jöttek, mindenki jobban felkészült. Ez is mutatja azt, hogy ha a törvényeket idejében figyelembe veszik és felkészülnek rá, akkor sokkal jobban teljesítenek. Például most a Szociáldemokrata Párt már 99,5%-ot kapott, az eredeti 98,9-nél többet. Az RMDS például 96,9%-ot. Tehát 80%-ról 96,9%, ez óriási különbség, és ez pénzben is jelentkezik. Természetesen a sereghajtó jelen pillanatban az USZB-ből USZR-re alakult párt lett, amelyik viszont 66,3%-át kapta csak vissza annak, amit elköltött. Ezt azért, mert vagy nem tudták a pénz eredetét törvényesen bizonyítani, vagy olyan számlákkal álltak elő, amelyek nem feleltek meg a törvényes feltételeknek. Természetesen a politikai alakulatok megyékre lebontva is elemezhetik a helyzetet, és akkor nagyon jól látszik, hogy milyen megyébe az illető szervek miképpen az illető politikai alakulatok miképpen gazdálkodtak. Mondok például olyat, hogy az RMDS-nek van több olyan szervezete, amelyik 100%-ban, megyei szervezet, amelyik 100%-ban visszakapta az elköltött összeget. Tehát ha odafigyelünk, és ez a finanszírozási törvény mindenképpen javítható még továbbiakban is, de alapjaiban elkerüli azt, hogy rengeteg kis törpepárt alakuljon, amelyik aztán 1-2%-ot sem ér el, és utána nem fizeti vissza az államnak az államtól kapott pénzt, tehát magyarul a közpénzt. Én a közpénz szempontjából mondom, hogy ez a törvény jó, hogy módosítani kell, vagy javítani kell rajta a mechanizmusokat, mert például nem lehet elvárni, hogy ha valaki a Facebookon vagy más internetes oldalon reklámoz, hogy ahogy a törvény végrehajtási utasításában először írták, hogy az illető oldal tulajdonosa írja alá a szerződést. Hát most elnézést, ki fog szaladni Zuckerberghez, vagy más ilyen internetes oldal tulajdonosához, hogy tessék már nekem aláírni. Vannak erre, hogy úgy mondjam, megfelelő formák, bizonyítja magával a szerződéssel, hogy aztán az nincs aláírva a tulajdonossal, hát édes Istenem, ez nem olyan, mint amikor egy televíziót veszek, és akkor azt most a Philipsnek a tulajdonosa írja alá, hát az üzlet kiállította a számlát, és az úgy rendben kell legyen.
Köszönöm nagyon szépen önnek a tájékoztatást, még akkor is, hogyha túl sok optimista adatot nem tudtunk azért terítékre tenni. Bízunk a jövőben, hogy csak jóra alakulnak itthon is a dolgok ezzel a remek gazdasági teljesítménnyel. Tisztelt Lakatos Péter közgazdász, az Állami Szállam Szigtorai tanácsosa, köszönöm ennek a beszélgetést.
Én is köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra.